Az egészségkó témája a fényvédelem. Néhány adással ezelőtt egyébként beszélgettünk dr. Holló Péterrel, akivel a melanoma volt a fő témánk, meg az, hogy milyen fényvédő, meg milyen faktorú fénykrémeket kell használni, vagy fényvédő krémeket. Na de azóta aztán tényleg nyár lett, és egy kicsit jobban perzsel minden, 30
hát most,
plusz.
Most rettenetesen süt odakint a nap, tényleg szinte serceg az embernek a bőre, úgyhogy...
És amik mellett elmentünk a múltkor, az az volt, hogy a népi gyógymódok azok mennyire segítenek. Például a tejföl,
vagy na, de majd megkérdezzük az olívaolaj. A szakértőnket,
a szakértőnk pedig nem más, mint dr. Kuroli Enikő, a Szemmelweis Egyetem bőrklinikájának klinikai főorvosa. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket!
Köszönjük egyrészt, hogy rendelkezésünkre áll, és köszönöm. Kezdjük el azzal a mai beszélgetésünket, hogy van-e jelentősége, és hogyha van, akkor miben van jelentősége annak, hogy milyen típusú a bőrünk?
Fehér. Ugyanaz-e a kockázata Harry Hercegnek és Eddie Murphynek és nekünk?
Nagyon jó a kérdés, nagyon jó. Nem egyforma eséllyel indulnak a fény káros hatásaival kapcsolatban. Óriási jelentősége van. A bőrünk színét, ugye nagyon sokféle árnyalat van, de Thomas Fitzpatrick bőrgyógyász hatféle bőrtípust írt le, ahol a római egy a legérzékenyebb, hófehér bőr, vörös vagy szőke haj, kék zöld szem, érzékeny, Ed Sheeran, Harry Herceg, ahogy önök mondták, prototípusa ennek, őnekik nagyon vigyázniuk kell, alacsony a bőrükben a melanin tartalom. Mindjárt visszatérek, hogy mi ez. És a római hatos, ahogy önök is mondták, Whoopi Goldberg, Eddie Murphy, afroamerikai rassz, nincsen gondjuk a nappal. A melanin tartalom a bőrünkben tulajdonképpen ugyanazt a funkciót tölti be, ez nagyon-nagyon érdekes, mint a stratoszférában az ózon réteg. Jelesül elnyeli az UV-sugarakat. Mi az UV-sugárzás? Ugye, ami a bőrünk szempontjából káros, az A és a B-sugárzás, az A az aging, a bőr korai öregedésért felelős, a B a burn, a leégéssel kapcsolatos, pedig a bőr rossz indulatú daganatainak kialakulásáért tartjuk felelősnek. A lényeg, hogy a melanin, ha a bőrünkben magas, akkor mi védettebbek vagyunk, mert a melanin elnyeli az UV-sugarakat. Akinek magasabb melanin tartalom a bőrében, lásd még, sötétebb a bőre színe, ő védettebb, mint a fehérbőrű lakosság populáció. Tehát akik fehér bőrrel rendelkeznek, kívülről kell saját maguknak bevinniük, vagy felvinniük, vagy gondoskodniuk tulajdonképpen a fényvédelemről. Tehát ilyen szempontból nagyon is van jelentősége annak, hogy fehérbőrünk van, vagy nincs fehérbőrünk, hozzáteszem. Lehet egészséges, érett színt szerezni a fehérbőrűnek is. A legfontosabb, amit hangsúlyozni kell, barnulni lehet, leégni nem szabad. Tehát a barnulás igazából az is egy érdekes folyamat, a bőr egy zseniális szerv. Azzal, hogy UV-sugarak érkeznek a bőrünk felszínére, a melanin termelődést serkenti. Ez okozza tulajdonképpen a barnulást, ugyanis elkezdődnek a melanocitek, elkezdik a melanint őrült módon gyártani, hogy megvédjék a többi sejtet. Zseniális reakció, és ez a lényeg, hogy az a melanin fokozott melanin termelődés abban nyilvánul meg, hogy barnábbaknak tűnünk, barnább, érettebb színünk lesz. Tehát ezt mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy az évnek, azt nem azt mondom, hogy nyilván január-február nem lehet nagyon barnulni, mert nincs ereje a napnak. De nem kell megvárni a legforróbb nyári napokat, hogy na majd most én lebarnulok. Ez nem jó. A fokozatosság elve sokkal fontosabb, tehát mondjuk márciusban már most sütött a nap, márciusban bőven volt ereje, el lehet kezdeni úgymond trenírozni a bőrünket arra, hogy az igazán forró napokon a bőrünket egy kicsit felkészítjük, teljesen nem tudjuk felkészíteni, de ugye mondom, ez attól is függ, hogy milyen a bőrtípusa valakinek, de minden esetre lehet már egy érett színt szerezni, hogy ne hófehérkeként feküdjünk ki a szabadságunk első napján a napra, hogy na, én most lebarnulok, ez nem fog sikerülni.
Az még érdekel ezzel kapcsolatban, hogy a barnaságnak milyen más élettani hatásai vannak. Tehát az, hogyha több melanin termel a szervezetünk, akár energikusabbak leszünk-e, kevésbé fáradékonyak. Tehát van valamilyen összefüggés?
Ez inkább a D-vitaminnal függhet
össze. Egyébként igen.
Azzal is. Igen, ez így van. Hát az általános, ez érdekes, én inkább mindjárt válaszolok is a kérdésre, de a barnaság az mostanság inkább státuszszimbólum. Tehát az a jólétnek, a gazdagságnak, ugye akaratán kívül Coco Chanel volt egyébként, aki elterjesztette világ viszonylatban azt, hogy a barnaság elegáns, mert ugye a francia rivérán a barátaival nyaralt, és akarva akaratlanul lebarnult, és így tért vissza Párizsba, és akkor nézték, hogy micsoda bőr, gyönyörű bőre, barna bőre van Coco Chanelnek, és tulajdonképpen ez indította el a felé a trendet, a divatot, hogy a barna, a elegáns, a barna a jóléttel, a gazdagsággal függ össze. Igazából a napsugárzásra szükségünk van. Tehát érdekes belegondolni, a mediterrán országokban azt mondják, hogy boldogabbak az emberek, mint a skandináv országokban. Ugye jobban többet süt a nap. A napra szükségünk van, ugyan a növényeknek nem is lehetünk elég hálásak, ugye az oxigén, tehát a fotoszintézis során ugye a széndioxidból és vízből és a napfény energiának a felhasználásából készül a cukor, meg az oxigén a tüdőnkbe. Tehát őrült fontos a napsugárzás, őrült fontos az, hogy az UV-sugárzás is, ahogy Robert is mondta, valóban a D-vitamin szintéziséhez is kell, meg ugye például a napsugárzást használjuk nyári hónapokban, az ekcémás, a pikkely sömörös pácienseink sokkal jobban vannak. Tehát ilyen szempontból mindenképpen pozitív hatása van, de ugye az élet minden területén inkább azt mondom, az arany középút. Tehát ne vigyük túlzásba, használjuk okosan, van napsugárzás, jobban is süt, mint kellene, az adott szabályok betartásával nagyon pozitív hozadéka van az UV-sugárzásnak.
Mit gondol a szoláriumban szerzett barnaságról?
Hát,
státuszszimbólum.
Hát a szoláriumot én úgy, ahogy van, bezárnám. A férjem szokta kérdezni, hogy hol nyilatkoztam, hogy honnan várható a féltégla berepülése a nappali ablakán. A szolárium az egy hatalmas üzlet. Ausztrália meglépte, bezáratta az összes szoláriumot. Ugye az Ausztrália felett tulajdonképpen a legnagyobb az ózonjuk. Ugye sajnos a környezetszennyezés hatására az ózon réteg egy bizonyos területeken elvékonyodott, ezért aztán nem tudta azt a funkciót betölteni, amiről az elején beszéltünk, hogy megszűri az UV-sugarakat, és Ausztrália lakosságára, illetve területére nagyon nagy dózist eresztett, és nem véletlenül ott a legmagasabb világszerte a melanóma gyakorisága. Ők meglépték, bezárták a szoláriumot. A szolárium az tulajdonképpen egy pénzérvet daganat, tulajdonképpen ugyanaz az összetétele, 95% UVA és 5% az UVB, de sokkal nagyobb dózis, mint átlagosan bemenni, vagy kint lenni a napon mondjuk a Balaton partján. Tehát igazából, mikor az orvos felír egy antibiotikumot, mert mondjuk csipa vizeletünk, akkor mi egy helyet 20-at veszünk be, tehát mondjuk körülbelül az arányaiban. Olyan dózis, amit nem fog a bőrünk káros következmények nélkül feldolgozni. Tehát én a szolárium 18 év alatt amúgy is tiltott törvényileg Magyarországon, de én azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk nekünk, szakembereknek is, hogy az emberek figyelmét felhívjuk a káros hatásaira. Nem véletlen a 20 és 40 éves korosztályban a nők körében meg háromszorozta a melanoma előfordulását. Ugye ennek előbb-utóbb, mert ugye szokták mondani, hogy hát mi bajom lehet, egyrészt sokkal hamarabb öregszik a bőr, tehát a káros következmény meg, hogy a bőr oszlopainak, daganatainak a számának emelkedéséhez hozzájárul, nagyban hozzájárul.
35-38 fok van, hétágra süt a nap. A bőrgyógyász ilyenkor is azt szokta mondani, hogy oké, menj ki a napra, de csak ettől eddig és ettől eddig meg ne menj ki, vagy ilyenkor egyáltalán ne menjünk a napra, ha csak nem nagyon muszáj. Vagy akkor is védőruhában, sapkában, szemüvegben, felöltözve, ahogy a japán turistákat szoktuk látni a Hősök terén, akár fehér kesztyűben komolyan.
Jaj, tudnak valami.
Abszolút.
Igen, bizony.
Csak nem annyira divatos.
De
a lényeget Robert nagyon jól összefoglalta. Abszolút. Mi nem azt mondjuk, hogy az év 365 napján fényvédelemre van szükség. Lassan már lehet, hogy itt tartunk, de nem. Azt is szokták mondani, meg tévhit, hogy a déli órákban lehet a D-vitaminhoz szükséges UV-hez hozzájutni. Ez nem igaz. Tehát nyilván, amikor az ember megy a munkahelyére reggel 7:30-kor, süt a nap, gyönyörűen süt a nap, és éri a bőrünket a nap, és gyönyörűen tudunk a D-vitaminhoz szükséges UV-sugarakat raktározni és tulajdonképpen felhasználni. A lényeg, hogy a 11 és 3 közötti időszakot tartják annak az időszaknak, hogy az UV-sugarak mennyisége olyan mértékű, hogy a fényvédelem nélkül nem képes a bőr elviselni, ezért aztán, ugye amikor ezt a szót egyébként meghalljuk, hogy fényvédelem, rögtön mindenkinek a készítmények jutnak eszébe, pedig vannak nagyon jól használható alapszabályok, például a kalap, így van, a napszemüveg, a bőrünket takaró ruházat, vagy az, hogy sétálunk a József körúton, és az egyik oldalon süt a nap, a másikon nem, akkor átmegyünk az árnyékos területre, nyilván a kressz szabályok, azért tartsuk be, de a lényeg, hogy többféle módon lehet az UV-sugárzás ellen, illetve káros hatásai ellen védekezni, de mondom, inkább a leégést kell elkerülni, az, hogy simogat minket a nap délelőtt fél tízkor még nyugodtan. Tehát ilyen szempontból, igen, így a nyári hónapokban.
Elkerüljük a leégést, ha csak lehet, de aztán ez mégsem sikerül. Mi a leégésnek az a szintje, aminél szakorvosként ön úgy gondolja, hogy már nem csak otthon lokálisan kell ezt a dolgot kezelgetni, hanem tényleg menjünk el orvoshoz, vagy ezt mi is érezzük, hogy ez már fáj?
Igen. Na most az első fokú napégés az, amikor csak bőrpír van, még nincsenek hólyagok. Ugye ez érdekes kérdés, és sokan azt gondolják, hogy órák kellenek hozzá, ez nem kellenek órák. Tehát én mondjuk egy kettes bőrtípus vagyok, szőke alap hajjal és kék szemmel. Én nekem 10-12 perc elegendő egy nyári napon, déli időben, ha mondjuk áldogálok, mint a Szél Kálmán térem, mert várok valakit, nekem 10-12 perc elég ahhoz, hogy leégjek. A leégés során ugye egy dermatitis, egy bőrgyulladás keletkezik, vérbő, vörös a melegtapintatú a bőr, ezt azonnal nem fogjuk érezni, csak este elszörnyűködve a tükör előtt. Minden a ruhával nem fedett részen bőrpír keletkezik, illetve leégünk. Ez az első fokú napégés. Ez önmagában, meg nyilván, ahogy mondtam, zseniális szerv, a bőr meg fog gyógyulni, el fog tűnni, csak ugye nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a bőr nem felejt, tehát szépen meggyógyul, de ezeket a károsodásokat raktározza. Elsőfokú napégéskor hűteni kell a bőrt, árnyékos helyre vonulni, folyadékot pótolni, és vannak a patikában kapható úgynevezett after sun készítmények, kiváló összetevővel, és ezzel lehet egy kicsit gyorsítani a gyógyulást, illetve mérsékelni a tüneteket, az égés, a fájdalmat. A másodfokú napégés az, amikor egy komolyabb UV-dózis éri a bőrünket, hólyagok alakulnak ki. A hólyagokban egy víztiszta, steril savó van, kiszúrni a hólyagokat nem érdemes, mert így is elég a bajunk, hogyha kiszúrjuk, akkor a teret engedünk gyakorlatilag a kórokozóknak, és azok felülfertőzhetik ezeket a gyakorlatilag erodált, hámfosztott területeket. Ilyenkor azt kell nagyon fontos, gyakorlatilag az ellátás ugyanez, de nagyon fontos, hogy általános tünetünk, ha van főfájás, kettős látás, szédülés, akkor mindenképpen a napszúrásra lehet gondolni, de ugye a fejfedő az nem elég. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ugyanolyan nagyon fontos, hogy a fejünket, a hajunkat védjük, de elsősorban mondom így a fejünket, hogyha a hólyagokat, tehát ugyanígy árnyékba vonulunk, hűvösre vonulunk, folyadékot pótolunk, illetve beburkolózunk hűvös lepedőbe, nem feltétlenül frottírtörőközővel, azzal ugye megnyitjuk a hólyagokat, nagyon óvatosan puha kis lepedőbe beburkolózunk, és próbáljuk túlélni, nyilván túl fogjuk élni, de ez azért fájdalmas.
Mi a helyzet a népi gyógymódokkal?
A tejfölre gondolsz.
Vicceskedtünk itt,
igen. Az elején. Nekem egy gyerekkoromból van egy ilyen jó élményem a tejfölrel kapcsolatban, leégtem egyszer nagyon.
Biztos és kellemes hideg lehetett, de
hát hogy egyébként. Fölpuhította a bőrömet.
Valójában jó, azt kérdezzük meg a szakembertől.
Hát igen, de hadd mondjam, az élmény, tehát az élmény az volt, hogy utána, tehát tudtam tőle aludni, és nem feszült a bőröm, és reggelre, hát nem is gyógyult meg, tehát az piros volt, de azért jótékony hatása volt. Na most ez csak a placebónak köszönhető, vagy valóban kifejtett valami pozitív hatást a tejföl?
Bevallom őszintén, hogy nem vagyok otthon a népi gyógyomódokban, de én nem száfolom ezeket. Tehát amit a nagyanyáink, dédanyáink kitapasztaltak és jó volt, abból olyan nagy baj nem lehet. Tehát az én nagyapám, hogy én is egy hasonló példát mondjak, a nagyapám 97 évig élt, és a lábszára már fekélyek voltak, és porcukrot tett rá, kiment a háziorvos faluhelyen, Veszprém megyei faluban, kiment hozzá, és azt mondja, Anti bátyám, jó ez a porcukor? Jó, akkor jó van, de még a háziorvos is jóvá hagyta, hogy neki az vált be, akkor bevált. Én is valahogy így vagyok ezzel a népi gyógymódok, amelyek az égésre használtak, hogyha használt, akkor miért ne. Tehát mi nyilván szakemberként az after sun készítményeket javasoljuk első körben, de akinél bevált a tejföl, miért ne.
egy komolyabb leégés után mindenképpen csattogjunk el egy bőrgyógyászhoz, és nézessük meg magunkat, hogy...
Hát, csak miután a tejföl nem hatott.
Hát, vagy mennyi idő után érdemes megnézetni egy bőrgyógyászat, talán inkább így a jó a kérdés.
Én azt gondolom, hogy a bőr az 28 nap alatt a felszíni hám az meggyógyul, tehát az mindig újra pótlódik, ugye szoktuk mondani, hogy hámlok ezzel a csúgya viszonylag nem annyira szép kifejezéssel, meg fog gyógyulni a bőr. Ez önmagában egy leégés nem növeli érdemben azt, hogy nekünk nagyobb esélye legyen rossz indulatú daganat a bőrünkön, vagy hamarabb öregedjen a bőrünk, egy pecske nem csinál nyarat, szokták mondani, mi az ismétlődő leégésekkel van inkább problémánk, illetve a tartósan expozíciót okozó UV-sugárzással. Azt gondolom, hogy ha egyszer leégtünk, utána nem feltétlenül kell azért elmenni a házi orvoshoz, hogy leégtem, és akkor mi történt a bőrömmel. Az mindenképpen fontos, hogy a saját bőrünkön előforduló elváltozásokat számon tartsuk. Tehát ugye az anyajegynél is, biztos önök is megkérdezték a szakértőt erről, hogy a változásra kell felfigyelni. Önmagában egy teljesen békés anyajegy, ami nem változik se, az alakja, mérete, színe, nagysága, azzal nem lehet probléma, azzal nincs probléma. Tehát igazából a változásra kell felfigyelni, hogyha aszimmetrikussá válik egy anyajegy, vagy a határa elmosódik, a színe megváltozik, vagy növekszik, akkor kell inkább házi vagy bőrgyógyászhoz fordulni, különben egy leégés után csak rutinszerűen nem szükséges.
Én néhány héttel ezelőtt pont voltam önöknél a Semmelweis Egyetemen egy ilyen vizsgálaton, egy ilyen anyajegy szűrésen, és
akarsz róla beszélni?
Épp ezt csinálom. és az ön egyik kollégája ott alaposan átvizsgált, és aztán két vagy három ilyen kis anyajegyre azt javasolta, hogy szintén ott önöknél egy ilyen speciális nagyítós fényképezőgéppel csináljunk egy felvételt az archívumban, mert igazán azt lehet összehasonlítani azzal, amit majd fél év múlva, mutat, mert így ránézésre azért lássuk be, hogy ezek többnyire ilyen néhány milliméter átmérőjű bőrelváltozások, tehát ezt azért laikusként nagyon nehéz észrevenni, hogy ez növekedette még egy fél milliméter.
Hát, gondolom, nem is lehet érezni feltétlenül.
Igen, meg látni se látott. Tehát nekem megmutatták, meg kíváncsi voltam, megmutatták ezeket a felnagyított képeket, az elképesztően jól megmutat. Ennek a
világ, igen. Én azt szoktam javasolni egyébként, hogy centi mellett, jó, ez egy nyilván egy ilyen otthoni módszer, hogy egy centi mellett fotózzák le, digitális kütyüje mindenkinek van, jobbnál jobb felbontással. Nyilván a 20-szoros nagyítás biztosító, ahogy Robert elmondta, dermatoszkóppal és videodermatoszkóppal nem tudunk otthoni körülmények között felvételt csinálni, de egy jó minőségű, zoomolható mobiltelefonnal egészen jó felvétel készíthető. Tehát valóban, ahogy ön is elmondta, az összehasonlítás, a változásra akkor tudunk felfigyelni, hogyha tudjuk, hogy milyen volt eredetileg.
Maradt még egy kérdés bennem. Egyrésztről az, hogy vannak ugye fényérzékenyek, nekem van olyan ismerősöm, aki nyáron is farmer jackiben, meg hosszú farmerben van, nyilván rossz ránézni 35 fokban, de azt mondja, hogy neki ez sokkal többet ér, mint leégni, mert utána nem tud napokig akár az utcára menni. Nekik mi a helyzet a bőrükkel? Ez így marad, ez egy gyógyíthatatlan állapot, és csak ez a megoldás rá, vagy van esetleg olyan megoldás, ami lehetővé teszi még a fényérzékenyeknek is, vagy ez napallergia, azt hiszem így hívják, még nekik is azt, hogy nyáron tudjanak akár szabadabban létezni.
Igen, ez egy remek kérdés. A fényérzékenység az egy komplex probléma. A kiváltó tényező is teljesen különböző lehet, van, amit abszolút lehet gyógyítani, és van, amit meg átmeneti, mert mondjuk egy gyógyszerszedés okozza. Tehát egy antibiotikum, egy antiepileptikum nagyon hosszú a sora azoknak a gyógyszereknek, amelyek fényérzékenységet okoznak. Tehát akit mondjuk tartósan szed, nyilván az sokkal nehezebb, de aki mondjuk átmenetileg szed, és általában a kollégák felhívják a figyelmet, hogy ezzel a gyógyszerrel, amíg szedi, legyen szíves fényvédelmet alkalmazni, vagy ne nagyon menjen a napra, de ezek átmeneti problémák. Tehát komplex probléma a fényérzékenység, tehát a fényallergia az is egy más, de az, hogy általában vagy nagyon sokszor valamilyen szedett gyógyszer okozza a fényérzékenységet. Természetesen ilyenkor a napot kerülni kell, de bízzunk benne, hogy vagy a gyógyszeres kezelés, vagy a gyógyszer elhagyása, mert mondjuk sikeres a kezelés, megoldást talál a problémára.